Nehezen. Motto. Hello, a szűzanya. Mindenkit a család küld zárt osztályra. Én. No more alcohol, Mr. McDonald, írta Alois egy lap legtetejére, és aztán meretten nézte a hülyeséget. Egyáltalán honnan sétált be ez a Mr. McDonald, vagy bármi legyen is a neve? Az alkohollal való kapcsolatát ismerve Alois azon nem csodálkozott. Minden nemű hatását, melyet az emberi szervezetre ki tud fejteni, megtapasztalta. Leírták ezt illumináltabb elmék, mint ő, például Venyedik Jerofejev. És méghozzá milyen szépen utánozhatatlanul írta. Illumináltság alatt most az egyszer a megvilágosodottság felemelő, egyszer mint lesújtó állapota értendő. Mindenki, aki szeret inni, az alkoholista? Töprengett Alois aggódva. Berögződések tömkelege az életünk, állapította meg utóbb szomorúan, és a fejében megint ott zúgott a tenger és a tengerbe hulló eső. Istenem, milyen egyedül vagyok, sóhajtott Alois, és nem tudta, hogy bánkodjon vagy örüljön. Inkább örülni fogok, döntötte el, bár nem tudta, hogy ez egy jó döntés vagy egy rossz döntés. Nyilván, hogy jó döntés, nyugtatgatta magát eléggé hiába valóan. Mindegy, haladunk előre, jelentette ki Alois, aki lélekben egy győztes hadvezérnek gondolta magát, és rettegett attól, hogy egyszer valaki legyőzi. Aki legyőz, az csak is ellenség lehet, próbált alkudozni Alois, pedig tudta, nem érdemes. Alois két szó között a harmadikat elvesztette. Ha a felejtés felfogható, veszteségnek is. Persze, hogy veszteségnek fogható fel, dünnyögte. Ha valami kiesik belőlem, és többé nem találom meg, akkor az veszteség számba megy. Na persze, az emberi lélek feltehetően mégsem egy gyár vagy üzlet, ahol pontos könyvelést vezetnek még a veszteségekről is. Habár Aloisnál szavahihetőbbnek tartott emberek már leírták azt, hogy de, pontosan ez a helyzet az emberi lélek működésével is. Miszerint ami elvész, annak is marad valamilyen nyoma, melyet bizonyos módszerekkel elő lehet csalogatni. Pszichiátriai és pszichológiai módszerekkel. Alois nem bízott ezekben, mert meggyőződése, hogy az embert semmilyen módszerrel nem lehet leszoktatni arról, hogy átverje saját magát. Ez valamiféle túlélési mechanizmus, ilyen szempontból tehát a test és a lélek azonos szabályok szerint működik, dőlt hátra elégedetten. Alois rájött, hogy már megint a tudományos értekezés határát súrolja, sőt, az is lehet, hogy pseudotudományosságról van szó. De ki merné azt állítani, hogy Alois hülyeségeket beszél, miközben saját magát analizálja? Milyen kritériumrendszer szerint állapítják meg, hogy valami hülyesége vagy sem? Alois itt elkezdte unni saját magát, és a régi szép időkre gondolt. Azaz eljutott eddig a szókonstrukcióig, hogy régi szép idők. És aztán nem jutott eszébe semmi. Arra gondolt, hogy ahhoz gondolni is kellene valamit, hogy valami eszünkbe jusson, de itt megint rájött arra, hogy zsákutcába jutott még logikai szempontból is. A logikai trükkös tudomány, ilyen értelemben a trükk maga is egy logikus dolog, gondolta Alois, és átkozni kezdte azt a napot, amikor érdekelni kezdték a dolgok. A dolgok lényege. Rettenetes. Alois heves vágyat érzett a butaságra, vagy bármi is legyen az, amit ezzel a pejoratív értelmű szóval fejeznek ki. Lesz maga just is az enyém, csak az enyém. Jutott eszébe a Betli duó énekesének a hangja, a nóta, és végre a régi szép idők. Ó, mennyi ocsmány lerészegedés kapcsolódik ehhez a semmit mondó nótához, a refrénhez és mindenféle duóhoz, akik hasonló dalokra fakadnak. Azt, hogy az ember még ilyent is hallgatott alkalomattán nem túl sik bevallani, de minden esetre nagy bátorságot igényel. Az ilyen emlékeiről az ember inkább hallgat a sírig, sőt a síron túl, ahonnan nem jár vissza kísérteni sem élőket, sem ezeknek rokonait. Ez egy olcsó vicc, állapítja meg a kritikus, és le is írja. Ezt jobb lett volna kihagyni. Hol volt, kérem, a szerkesztő, amikor ez a mondat besurrant ide? Alois a kritikát olvasva elnézően mosolyog, és szívből szereti a kritikust. A sírik, de még azon is túl. És ígéri, hogy ezentúl rendesen viselkedik. Aloisnak ettől a könnyelmű ígérettől elzárulnak a homlokcsakrái, és hirtelen megint nem jut eszébe semmi. Azaz, hogy azt az erdő közepén álló kocsmát mégsem akarja elmesélni. Minek? Nem olyan érdekes. Tele van a világ erdőkbe elrejtett kocsmákkal, amelyek mindegyike történetek ezreivel rendelkezik. Első nap nem történt semmi, kezdi az egyik kocsmáros. Már az első nap óriási hepaj lett itt. Összegyűlt az erdő mind a 7 lakója, mondja a másik. Nálunk egyszer egy igazi király is járt, mondja a harmadik. A negyedik csak sunyin vigyorog. Hozzá politikusok és mafiózók járnak felváltva, időnként egyszerre. A nagy dolgok mind a kocsmában kezdődtek, mondja a hatodik a szakállát simogatva. Hirtelen benépesült az erdő kisgyermekekkel. Ez a kocsma valahogy fellendítette a közösség szexuális életét, meséli a kocsmáros nő mosolyogva. Alois belefárad és arra gondol, hogy ez a novella nem fog sikerülni. De hát a forradalmár minden nap legyen forradalmár, és forrongjon megállás nélkül. Hújjon a szó, az eszme az ő szájából, ne ússza meg senki az ő szavát. Alois itt rettegni kezdett, hogy a copywriteri szakma mégis megártott neki, anélkül, hogy valaha is dolgozott volna a szakmában. Még a végén pátszlogeneket fog írogatni. Ingyen. Na, ilyesmiről szó sem lehet. Rótta meg magát szigorúan, és eszébe jutott a színházigazgató verse. Valahogy így szól. Hajnal van megint, lovam felnyerít, éjszaka eszem meg a kihűlt reggelit, a falakra puskákat rajzolok, mert én igazi forradalmár vagyok. Alois sejtette, hogy ezt a verset nem az igazgató írta, de mégis így szerette nevezni. A színházigazgató verse. Nincs új a napalm alatt, jutott eszébe Aloisnak, és nem szerette volna ezt tovább gondolni, de nem sikerült. Áldozatok nélkül nincs forradalom, ezt még maga a jóisten tanította nekünk, jelenti ki hangosan Alois, de közben a szívében lapuló titkos Jézuskájára sandít. Jézuska bíztatóan kacsint, hogy csak így ügyesen, aztán a szemébe húzza a sapkáját, és elszundít. Mihez kezdett volna a Jézuska egy gépfegyverrel? Tűnődik Alois, és nem jut semmilyen eredményre. Később arra gondol, hogy a Jézuska örök. Ő bármilyen korban ugyanúgy viselkedne. Ez az ő lényege. Érti meg végre Alois, miről beszélt neki a pap éveken keresztül. Az Úr glóriaként világította meg a fejét egy villanykörtével. Alois mégis elmenekült tőle, mert még kíváncsi volt a világ többi részére is. Úgy gondolta, a pap azért beszél az Úr jóságának tágasságáról, mert ő maga be van zárva. Hogy pontosan hova, azt Alois abban a korában még csak félve sejtette. Sejtése beigazolódott. Leányka korában jogosan félt megtudni azt az alapigazságot, hogy az ember be van zárva saját magába. Mióta ez világos, azóta folyamatosan a kijáratot keresi. Kijárási pánikrohama van, ha szabad ezt így nevezni. A papnak meg bezárási pánikja volt. Vagy ő is a kijáratot kereste? Ez nem jellemző a férfiakra amúgy, mondta Alois, de aztán megbánta. Ez azért tényleg egy csúnya általánosítás, és éppen az előbb ígérte meg a kritikus bácsinak, hogy rendesen fog viselkedni. Az micsoda egy pasas volt, emlékszik vissza Alois megint csak a papra, akit így utólag nagyra értékel. Sokkal nagyobbra, mint amekkora a pap valaha is lehetne. Ez nem egy jó stratégia, mert Aloiszt a sors lépten nyomon összehozza múltja árnyaival, és azok mindig gyengébbnek tűnnek, mint azok az emlékképek, amelyek róluk Aloiszban élnek. Nincs kizárva az sem, hogy valahol, valamikor, újfent a pap mellett ébred egy ágyban. Vagy koporsóban. Ha mégis igaza volt annak a szerencsétlennek, miszerint a holtak lelke nem holt, akkor még ez is bekövetkezhet. Aloiszt a hideg rázta ezektől a felismerésektől, de ennek ellenére sem tudta kiűzni a papot a fejéből. Vajon hogy néz ki ma, ha még él egyáltalán? Valaki azt mondta, látta valahol mostanában, és hogy változatlan. Aloisz hiszi is meg nem is ezt az információt. Neki is vannak látomásai néha. Látott ő már városok utcáin, metróiban és villamosain olyas valakiket, akik nem volt ott, mit keressenek. Például a Babba Máriát, aranyszegélyű kék palástban a bukaresti metróban. A szűzanya néhány centivel a metró padlója fölött lebegett. A közvetlen közelében 2 nyugdíjas támaszkodott harciasan a bevásárló szekerére. Egyáltalán minden utasnál volt valami. Táska, szatyor, akármi. A szűzanya fegyvertelen volt, és védekezően emelte maga elé az egyik kezét. Alois sehogyan sem tud visszaemlékezni, hogy melyik szent kéz volt az. A jobb vagy a bal. De úgy gondolja, ennek számára úgy sincs túl nagy jelentősége. A félkéz mégiscsak egy egész kéz. A félkezű ember sem fél ember, és mindígy. Mindenkinek vannak hiányosságai, nem de bár? Mondaná András bácsi szigorúan. Ennél az András bácsinál a szerkesztő illedelmesen megkéri Aloiszt, hogy igazán meséljen valamit erről a szereplőről. Mutassa be egy-két bővített mondatban, de Aloiszt megtagadja a munkát arra hivatkozva, hogy lényegében nem is ismeri ezt az András bácsit. Csak néha olvassa azt, amiket az itt-ott mond, és felismerni az utcán, mert több fényképet is látott róla. Feltéve persze, hogy András bácsi nem álcázza magát, vagy időközben nem varratja fel a ráncait, és amiatt felismerhetetlenné válik. Habár Aloiszt szerint András bácsi nem olyan. A szerkesztő tépi a haját, és az asztalt csépelve ordítja, hogy ezek szerint Aloiszt mégis ismeri ezt az embert. De ő továbbra is tagadja, hogy bármi köze lenne hozzá. Az embernek néha eszébe jut egy-egy ilyen András bácsi, vagy hívják akárhogy, anélkül, hogy különösebben ismerné az illetőt. Így volt ez a Szűz Máriával is. Egy-két kételkedő fohászféle még nem elegendő az ismerettséghez. Aloiszt azzal kezdte gyanúsítani magát, hogy túl nagy igényei vannak. Ennek ellenére elég kevéssel beéri. De akinek csak annyi van, annak a kevés, kevés? Mennyi az annyi? Vihogott fel Aloiszt, és újfent imádta az anyanyelvét. Két megállóval odébb, ugyanott, ahol Aloiszt, a Baba Mária is kiszállt a metróból, a tömegbe vegyült, majd egyszerűen eltűnt. Aloiszt morcosan mesélte gondolatban a papnak, hogy nem így képzelte ezt a találkozást. Szerinte az lett volna korrekt, hogyha a Máriácska már megmutatkozott, akkor szól is hozzá. Legalább ennyit mond, hogy hello. A pap kuncogott és azt kérdezte, hogyha mindez megismétlődne, és a szűzanya azt mondaná, hello, Aloiszt meg lenne elégedve? Aloiszt erős késztetést érzett, hogy megírja a Kolozsvártól Bukarestig kisebb-nagyobb kitérőkkel című ópuszt, de ismételten rájött, hogy ehhez zeneszerzőnek kell lennie, mert szavakkal írva ez nem megyen. Túl sok időbe telne, ha csak az ember nem áll neki rövidíteni a dolgokat. Akkor meg egy olyan bonyolult kódrendszer lesz az egészből, hogy azt rajta kívül ki a fene érteni. De ha élvezik, akkor minden rendben, döntötte el Aloiszt, és elpirult. Az élvezni szó olyan szűkre fogyott az utóbbi időben, hogy mindenkinek csak és kizáró jelleggel a szex jut eszébe róla. Aloiszt Istenre bízva lelkét reménykedik, hogy neki becsszóra elhiszik, ő aztán semmiféle szexuális utalást nem kívánt tenni. Freudi elszólás lehetősége szóba sem jöhet, vagy talán mégis. Örökhűséget egy kecskenyáj közepén is lehet fogadni valakinek, nem az a lényeg, hogy hol mondatik ki a végzetes mondat, hanem az, hogy be tudjuk-e ezt maradéktalanul tartani. De mit értünk maradéktalanul, mit értünk örökhűség alatt? Tette fel a kérdést Aloiszt, mert igen határozott, bár erősen cáfolható véleménye volt erről. A cáfolatok sorát természetesen nem sorolja fel, főként azért, mert nem ért velük egyet. Ha azt is elmondanám mindig, hogy mivel nem ért egyet, soha nem kerülne sor arra, hogy elmondhassa, mivel ért egyet. Ez ilyen egyszerű, ért egyet magával Aloiszt, és ez a világnak is tetszik. Az egyszerűség gyönyörködtet, a változatosság annál inkább. Ez az ő életfilozófiája, de nem tudja mindig ehhez tartani magát. Az ember életében vannak szürke, de termékeny pillanatok, amikor az örök hűségre valóban képesnek érzi magát. Feltéve, hogy már megismerkedett a hűtlenség édes és őrítő állapotával. Hűtlennek lenni állapot. Erre mondhatom azt, hogy állapotos vagyok? Tépelődött Aloiszt, majd úgy döntött, hogy igen. Miért ne? És mindez egy kecskenyájtól indult. Filemon őzeket lesett a gyümölcsös kert végében. Kicsit lennebb az apja, az emberarcú angol juhokat etette. Aloiszt rájött, hogy már megint elszólta magát. Csupa veszélyes örvény a gondolat, mégis olyan jó belekerülni. Sodorjon, csak sodorjon el bárhova. Miért kötelező mindig visszajönni? Hova a fenébe? Morrog reggel Aloiszt, és próbál visszaemlékezni, mi lehetett az eszmefuttatás lényege, amikor ezt a zöldséget leírta. Nyilván nem jut eszébe, miért is jutna? Írhatja ezt is a veszteség listára. Feltéve, hogy ma is kiegyezik magával abban, hogyha egyszer valami kiesik belőle, és azt soha többet nem kapja meg, akkor az veszteségnek számít. Aloiszt inkább az élőknél és holtaknál is erősebb emlékképekre gondol. Mégis Spangli és azt fogja mondani, az írás tehetsége Isten adománya. A pap felröhög a villanykörtéje alatt, és reszelgetni kezd a körmeivel egy lemezt. A teremben a nők felsikoltanak, és a szerkesztő is szintén, miszerint kik ezek az emberek, az előbb még nem voltak itt. Nem volt elég András bácsi, akiről nem tudunk semmit, most még ide csődítesz egy diszkónyi embert? A tömegnek nem kell neve legyen, veti oda hanyagul Alois, és távozik, mint egy győztes hadvezér. A sarok mögül visszanéz. Üldözőimet kardélre hányom, súgja a falnak, és elalszik. Thank you.